Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek. Már régóta nem voltam itt ebben a gyülekezetben. Én a mai alkalommal tulajdonképpen egyetlen szóról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, egy fogalomról a Bibliában, és az késztetett engem arra, hogy erről tartsak egy igehirdetést, hogy az előző negyedévi szombatiskolában ez a szó a zsidókhoz írt levélben, ha jól számoltam, 5 helyen fordul elő. És tulajdonképpen mindegyik helyen egyetlen szó szerepel, csak így vagy úgy fordítják. Ez magyarul így lehetne visszaadni, vagy így olvastuk a zsidókhoz írt levélben, hogy hitvallás, vagy vallás. Vallást tenni valamiről, megvallani valamit. És én arra gondoltam, hogy ez a téma a hithez és a megigazuláshoz szorosan kapcsolódik, és egy olyan téma, ami méltó arra, hogy egy istentiszteletnyi figyelmet szenteljünk neki, és gondolkodjunk róla. És én, amikor így elkezdtem erről gondolkodni, hogy mi ez, hogy hitvallás, akkor először ilyen dolgok jutottak eszembe, hogy ugye minden felekezetnek van egy ilyen hitvallása, egy ilyen rövid összefoglalása pontokban a főbb igazságokról, amikre eljutottak. Aztán eszembe jutott az is, hogy éppen nem olyan régen vettem részt egy keresztségen, és ugye a keresztség előtt így hangzik ez a mondat, amit aki a keresztséget hajtja végre, ez elmond, hogy a te hitednek vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. És elkezdtem utána nézni jobban, hogy mi is ez a gondolat a Bibliában, hogy hitvallás. És én kétféle jelentést találtam a Bibliában, két ilyen fő jelentést, amilyen szempontból használja ezt a fogalmat a Biblia. És az elsővel hadd kezdjem. Én ezt így fogalmaztam meg, hogy a hitvallásnak az első jelentése az egy bátor, nyílt bizonyságtétel a hitünk vagy a reménységünk mellett. Tehát egy bátor, egy nyílt bizonyságtétel a hitünk, reménységünk mellett. Szeretnék is igét kapcsolni ehhez, nem csak én találtam ezt ki. Máté evangélium a 10. fejezetéből a 32. 33. verset szeretném felolvasni. Tehát Máté evangélium a 10. fejezet, 32. 33. verse. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt. Figyeljük meg az első verset. Az emberek előtt. Tehát itt van ez egy ilyen nyílt bizonyságtétel, amikor az ember nem hallgathat arról, hogy ő miben hisz, mi az ő reménysége. És mindjárt hadd tegyem hozzá, hogy egy keresztény ember életében megvan a helye a hallgatásnak, valamikor azzal teszünk jót, hogyha hallgatunk, de én hiszem, hogy minden ember életében vannak olyan pillanatok, amikor az Isten és az emberek iránti szeretet arra késztet bennünket, hogy ne hallgassunk. Ez egy nagyon érzékeny pont, hogy ez mikor, kinek mikor jön el, és mikor van erre az idő, az alkalmas idő, de azért Jézus ezt mégiscsak ilyen egyértelműen kijelenti, hogy aki vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt. Micsoda kiváltság ez? Jézus Krisztus megvall minket az ő mennyei Atya előtt. Ugyanakkor ott van az óvás is, az intés, aki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt. Szeretnék egy példát hozni erre a Bibliában, egy ilyen hitvallásra, mégpedig magától Jézustól. Először is a Timóteushoz írt első levél 6. fejezetéből egy igét szeretnék felolvasni, Pál apostoltól, Timóteushoz írt első levél 6. fejezetének a 12., 13. és 14. verse. Mondja itt Pál apostol a fiatal munkatársának, Timóteusnak. Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Először is megdicséri Timóteusnak a hitvallását. Itt is látjuk, hogy egy nyílt bizonyságtételről van szó. Sok bizonyság előtt vallást tett. Na de utána így folytatja, utána egy nagyon ünnepélyes felhívást szeretne közölni, és a legnagyobb tekintélyekre hivatkozva erősíti meg, vagy nyomatékosítja az ő felhívását. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alatt ama szép vallástétellel, hogy tartsd meg a parancsolatokat mocsoktalanul, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Micsoda erő van így, ilyen háttéren ebben a felhívásban. Tartsd meg a parancsolatokat mocsoktalanul, tehát tökéletesen, tisztán, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Na de itt két nagy tekintéllyel nyomatékosítja ezt a felhívást. Meghagyom néked Isten előtt, aki megelevenít mindeneket, és Jézus Krisztus előtt, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus alattam a szép vallástétellel. Jézus Krisztus vallást tett Poncius Pilátus alatt. Én arra gondoltam, hogy ez nem utalhat másra, mint Jézus Krisztusnak a vallástételére, amikor Poncius Pilátus előtt áll a kihallgatásánál. És amikor megvizsgáltam Krisztusnak a kihallgatását, ahogy a Teremtő ott áll a teremtményei előtt, és az örök bíró ott áll megszégyenítve a kihallgatói előtt, ebben a döbbenetes jelenetben, akkor ott Jézus Krisztus ad nekünk példát arra, hogy milyen az igazi hitvallás. Tehát Jézusnak a kihallgatása. Én még mielőtt Poncius Pilátusnál elhangzott gondolatokra hivatkoznék, Ellen White-tól hadd idézzek egy néhány gondolatot a Jézus élete című könyvéből, mégpedig amikor Kajafás előtt áll Jézus és kihallgatják. Döbbenetes ez az egész jelenet, ahogy Jézus ott áll a főpap előtt, és minden áron megpróbálnak valamilyen vádat találni. Ugye az volt a szempont, hogy a mózesi törvényben meg van írva, hogy két vagy három egybehangzó tanúbizonyság kell ahhoz, hogy valakit el lehessen ítélni, és jöttek az emberek sorra, és nem sikerült összehozni egy ilyen vádat, és akkor Kajafás már egy ilyen sátáni haragtól, meg dűtől fölkiált, már megelégeli az egészet, és akkor azt mondja, hogy az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy a Krisztus, az Istennek fia. Jézus Krisztusra záporoztak eddig a hamis vádak, és egyetlen egy szót nem szólt. De most elérkezik egy olyan pont a kihallgatáson, a beszélgetésben, vagy inkább vallatásban, amikor Jézus Krisztusnak a lényét, a küldetését, az Atyához való viszonyát, kapcsolatát kérdőjelezik meg. És itt Jézus nem maradhat csöndben. Hadd olvassam föl ezt a néhány gondolatot. Erre a felszólításra Krisztus nem maradhatott csendben. Ideje volt a hallgatásnak, és ideje volt a szólásnak. Nem felelt, amíg közvetlenül nem kérdezték meg. Viszont tudta, hogy ha most válaszol, bizonyossá teszi saját halálát. A felszólítást azonban a nép által elismert legmagasabb rendű méltóság intézte hozzá, mégpedig a magasságos Isten nevében. Krisztus nem akart mulasztást elkövetni a törvény iránti tisztelet példamutatása terén. Atyához fűződő kapcsolatát kérdőjelezték meg. Itt van ez a kulcsgondolat. Krisztus nem a saját énjét kezdte el megvédeni, nem ez kényszerítette ki belőle a hitvallást, hanem egyszerűen nem maradhatott csöndben, hogy ki ő, miért jött erre a földre, mi az ő küldetése, és milyen kapcsolatban áll a mennyei atyával. Ugye ezt mondta Kajafás, az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, hogy te vagy-e a Krisztus, az Istennek fia. Jézus egyszer így szólt a tanítványaihoz, valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Most saját példájával erősítette meg ezt a tanítást. Mindenki figyelt, és minden szem Krisztus arcára szegeződött. Miközben ő válaszolt. Te mondtad. Úgy tűnt, mintha mennyei világosság ragyogta volna be Krisztus sápadt arcát, amikor hozzátette. Sőt, mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok az embernek fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján, és eljönni az égnek felhőiben. Micsoda döbbenet, hogy a világmindenséget ítélni, aki megkapta ezt a jogot, hogy ítélje a világmindenséget, őt ítélik. Még ebben is az ember helyére állt. Az embernek az elítélése és a szégyenteljes halála területén is. És Jézus tudja, hogy ezért Isten káromlással fogják vádulni, és halálra fogják ezért adni. Tudja, hogy bizonyossá fogja tenni a saját halálát, de ideje van a szólásnak, ideje van a hallgatásnak. A hamis vádakra nem mondott egy szót sem, tehát nem arról van szó, hogy Krisztus ingerelte volna a többieket a saját gondolataival, egyáltalán nem. De eljött egy olyan pont, amikor nem maradhatott csendben. És az élete árán sem maradhatott csendben. Elképesztő ez az egész jelenet, és akkor utána, amikor Pilátus elé kerül, itt János evangélium a végén találjuk ezt a leírást. János evangélium a 18. fejezetében, amikor Pilátus fölteszi Jézusnak a kérdést, hogy te vagy a zsidók királya? És akkor Jézus visszakérdez, hogy most ezt mások mondták neked, vagy te vagy rá kíváncsi? Most tényleg téged érdekel, vagy csak mindenféle gondolatot hallottál, pletykákat, és azért kérdezteted velem, hogy letudd ezt az ügyet, hogy meglegyen végre ez az elítélés, vagy eldőljön, hogy mi legyen a sorsom, te vagy rá kíváncsi, vagy nem? És akkor megkérdezi, hogy mit cselekedtél. Jézus utána elhárítja azt a vádat, hogy ő nem lázító. Amikor ezt mondja, hogy az én országom nem e világból való, itt a 36. versben. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Tehát Jézus egyértelműen elhárítja ezt, hogy ha Pilátus attól fél, hogy igazak azok a vádak, Jézussal szemben, hogy ő itt föllázítja a zsidókat a rómaiakkal szemben, akkor emiatt ne féljen. Az én országom nem e világból való. Emiatt ne féljél. És akkor Pilátus visszakérdez. Micsoda küzdelem dúlhat Pilátusnak a lelkében, hogy visszakérdez, hogy erre a kijelentésre, amikor Jézus azt mondja, hogy az én országom nem e világból való, nem innen való, erre Pilátus nem azt mondja, hogy hát te őrült vagy. Miket beszélsz? Mi az, hogy nem innen való a te országod? Neked van egyáltalán országod? Meg mi az, hogy nem innen való? És nem őrültnek nézi, hanem milyen hangsúly, meg micsoda erő lehetett Jézusnak a szavában, hogy Pilátus visszakérdez, mintha már komolyan ő lenne kíváncsi, hogy most akkor mondd meg, hogy ki vagy te. Így kérdez vissza Pilátus 37. versben, király vagy, hát te csak ugyan? Jézus úgy beszélt, és olyan volt a jelenléte az egész kihallgatáson, mint egyetlen királyé sem ezen a földön. Az a nemes tartás, az az egyenesség és az a szelídség, ami benne volt, ilyen csak valami egészen különleges király lehet, ilyen magatartás. És Pilátus fölteszi ezt a kérdést. És akkor Jézus válaszol. Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Itt van nekünk egy óriási teszt. Amikor mi úgy érezzük, hogy bizonyságot kell tennünk, vallást kell tennünk az emberek előtt, békességünk van. Semmi más nem ad az embernek békességet a halál félelem közepette, mint az igazság. Az ilyen fanatikus lendület, meg az ilyen emberi motiváció, amikor ilyen szorítás alá kerül, el fog halni. Akkor, mint Péter, aki azt gondolta magáról, hogy még halni is kész, esküdözve fogja megtagadni a mesterét. Hogyha a mi lelkünknek nem az igazság az egyedüli horgonya, akkor nem fogunk tudni vallást tenni egy olyan időben, amikor azt hiszem, hogy egyre inkább erre lesz szükség. És hadd hozzak egy példát Jelenések könyve 12. fejezetéből, hogy nem csak Krisztusnak volt ilyen bátorsága. Az igazság nem csak Krisztus tette ilyen bátorrá, hanem hogyha befogadjuk az igazságot, Jézus Krisztus minket is ugyanilyen bátrakká tud tenni. Jelenések könyve 12. fejezetében olvassuk a 11. versben a középkorban élő mártírokról, hogy ők legyőzték azt, már mint a sárkánykígyót, sátánt, a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért. Tehát az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Ezeknek az embereknek nem az volt a legfontosabb, hogy életben maradjanak, hanem hogy igazak maradjanak. És látjuk, hogy az igazság képes erre. Az egyedül az igazság tud ilyen bátorságot adni az embereknek. Ők legyőzték azt a bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért. Valaki úgy summázta ezt ennek az igeversnek a tanulságát, hogy úgy győzhetünk sátán felett, hogy személyesen vallást teszünk arról, hogy mit mond az Isten igéje, hogy mit tesz értünk Jézus vére. Személyesen megvallani azt, hogy mit mond az írás arról, hogy mit tesz értünk Jézus vére, mit tesz értünk Isten. Ez a fegyver. Hadd mondjak egy ilyen hitvallást Luther Mártonnak a szavaiból. Luther Márton, a reformátor, nem tudom, hogy itt már elmondtam ezt, de hogyha ismétlés, úgy gondolom, hogy akkor se baj. Luther Mártonnak írt egy barátja egy levelet, amiben segítséget kért, hogy adjon neki valami segítséget, hogy mit kezdjen az ő bűneivel. És írt neki egy hosszú levelet, és ebben van egy ilyen rövid pársor, ami egy ilyen hitvallásszerű megfogalmazás. Ezt mondta ennek a barátjának, aki nem talált békességet, és az ő bűneit nem tudta, hogy hogyan rendezze el. És azt mondta Luther Márton, ezt mondjad. Úr Jézusom, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem adtad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. És utána hozzáteszi, hogy ha ezt hiszed, békességre lesz. Elmondom még egyszer. Úr Jézus Krisztus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem adtad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Ha ezt hisszük, akkor békességre lelünk. Próbáljuk majd elmondani. Mert hogyha ezt mondjuk, akkor semmi más nem teszünk, csak megvalljuk az igazságot. És így tulajdonképpen el is érkezek a második jelentéséhez ennek a hitvallásnak. Ugye az első jelentése, ahogy láttuk az igében, hogy egy ilyen bátor, nyílt bizonyságtétel, vallástétel, ami hitünk, ami reménységünk mellett. És a második értelme ennek, ami valahol ugyanaz, meg így egybe kapcsolódik a kettő, de mégis egy más jelentéstartomány bomlik ki, az a szó szerinti jelentés, a hitvallás az eredeti görög szövegben, ez a homologeo. Ez két kis szóból van összetéve, a homosz és a logeo. A homosz az azt jelenti, hogy ugyanaz, hasonló. A logeo az meg ugye a logosznak az igei változata, az meg a mondani, beszélni. Tehát így ez a hitvallás, a szó szerint az azt jelenti, amikor találkozunk benne a zsidókhoz írt levélben, vagy itt a Máté evangélium a 10. fejezetében, akkor ez azt jelenti, hogy ugyanazt mondani, mint. Egyetértésre jutni. Mint micsoda, vagy mint kicsoda. Mint, így van. Tulajdonképpen ez a gondolat, hogy a hitvallás, ez azt jelenti, hogy összhangra hozzuk a szánknak a beszédét az Istennek az írott kijelentés kinyilatkoztatásával. Egyetértésre jutni a saját beszédünkben az Isten beszédével. Hadd közelítsen meg ezt a gondolatot egy picit távolabbról. Egyetértésre jutni az Istennel, ugyanazt mondani, mint az Isten. Ugye most pont a szombatiskolában a bűnesetet tanulmányoztuk, amikor láttuk, hogy az emberpár, ahelyett, hogy az Isten gondolatait engedte volna be magának, és aszerint cselekedett volna, beengedett egy másik gondolkodásmódot, egy másik hangot, és az annak alapján cselekedett. És az az egység, az együtt rezdülés, ahogy most beszéltük a szombatiskolában, ez az összhang, ez megbomlott. Hogyan áll helyre az összhang? Úgy, hogy befogadjuk újra az Isten gondolatait, egyetértésre jutunk az Istennel, hitvallást teszünk, és így a saját gondolatainkat igazítjuk az Isten beszédéhez. Ez egy feltétel. Ámos próféta a 3. fejezet 3. versében, az ő könyvében fölteszi ezt a kérdést, hogy járhatnak-e ketten egy úton, ha meg nem egyeznek egymással? Ha egyetértésre nem jutnak egymással? Hát nem. Milyen borzalmas az, amikor mondjuk az embernek olyan munkahelye van, ahol egy közös célért dolgoznak, de a munkatársak között nincs egyetértés. Milyen borzalmas az, amikor akit az Isten egymásnak adott, mondjuk férj és feleség, köztük nincsen egyetértés, és ahelyett, hogy egy igát húznának, egyfelé haladnának, széthúzás van, járhatnak-e ketten egy úton, ha meg nem egyeznek egymással. De most én ezt hadd ne az ember-ember kapcsolatára vonatkoztassam, hanem az Isten és az ember kapcsolatára. Ugyanis maga a Biblia több helyen beszél erről, hogy az Istennel való kapcsolat az olyan, mint egy együttjárás. Olvassuk ezt Énokról, meg Noéról, hogy Istennel járni. Na de, hogyha mi a mi életünkben az Istennel szeretnénk járni, nap mint nap, akkor mire van szükség? Járhatnak-e ketten egy úton, ha meg nem egyeznek egymással? Egyetértésre kell jutni az Istennel. Ez egy feltétel. Lehetetlenség, hogy egy úton haladjunk, hogyha nincsen egyetértés. Összhangra hozni a szánknak a beszédét az Isten írott kinyilatkoztatásával. Hadd hozzak egy példát erre, hogy mi is az Isten által rendelt út, hogy egyetértésre jussunk az Istennel. János apostol első leveléből az első fejezetnek a 9. versét szeretném felolvasni. Tehát János apostol első levele, első fejezet, 9. verse. Itt van ez a gondolat, a megvallás. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Itt van egy feltétel. De micsoda áldás jön, hogyha ez a feltétel teljesül. Ha mi megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Minden hamisságtól. Mi ennek a feltétele? A bűnvallás. Szerintem nagyon sok embernek a gondolatában az van a bűnvallásról, mint hogyha az Isten így önkéntesen kijelentené, hogy mint hogyha az Istenben lenne egy ilyen bosszú szomj az emberrel szemben, hogy az Isten csak akkor bocsát meg az embernek, hogyha kiengeszteli az Istennek az önérzetét, hogy addig hajlongott előtte, hogy így hajtogatja, hogy ő milyen gonosz ember, meg én ezt is tettem, meg azt is tettem. De mennyivel más megvilágításba kerül ez, hogyha így nézzük a bűnvallást, hogy miért van erre szükség? Mert megtört az egység. És ahhoz, hogy helyreálljon az egység, ahhoz közös nevezőre kell jutni az Istennel. Például, ha az Isten azt mondja valamire, hogy ez bűn, milyen jó, hogy elmondja egyáltalán, mert mi magunktól nem is látnánk. Azért kell bennünket fölvilágosítani, mert nem látjuk magunktól, hogy mi a bűn. És milyen jó, hogy ezt az Isten megteszi. Persze, hogy megteszi, mert erre szükségünk van. Tehát, hogyha az Isten azt mondja valamire, hogy ez bűn, és mi azt mondjuk, hogy hát én nem látok ebből olyan nagy gonoszságot, nem gondolom, hogy ezzel olyan sok embernek ártanék, akkor tudok egy közös úton járni az Istennel? Hát nem vagyunk egy véleményen. Nem vagyunk egy nevezőn. Tehát, ha valamiről az Isten azt mondja, hogy ez bűn, és én nem ismerem azt el, akkor nem tudok vele együtt járni. Hadd hozzak egy példát erre, hogy milyen az, amikor valaki nem lát egy bűnt, és aztán belátja, beismeri, és újra egyesül az Istennel. A Bibliának az egyik leghíresebb, vagy leghírhettebb bűnesete Dávidnak a bűne. Dávid tulajdonképpen közvetett gyilkossággal egybekötött paráznaságot hajtott végre, és egy éven keresztül nem látta a bűnét. Most ebben nem megyek bele a részletekbe, talán a legtöbben ismeritek a történetet. És utána az Isten egy prófétán keresztül küldött neki egy üzenetet. És a próféta rámutatott Dávid életében, hogy ez bűn, te vagy az az ember. Mit mondott Dávid? Vétkeztem. És hogy jött az Isten üzenete? Az Úr is elvette a te vétkedet, nem fogsz meghalni. Létrejött az egyetértés Isten és Dávid között, egy évig vakságban volt, nem látta a bűnét, akkor az Isteni szó jött, a Szentlélek elhozta a meggyőződést, a Szentlélek által kimondta a vallástételt, a bűnvallást, vétkeztem, és az Isten üzenete így szólt hozzá, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Még egy igét hadd hozzak János evangéliumából, a 16. fejezetből. Amikor itt Jézus beszél a vígasztalóról, a Szentlélekről, a 8. versben, tehát János evangélium a 16. fejezet 8. versében olvassuk ezt, hogy és ő, már mint a vígasztaló, a Szentlélek, amikor eljő, megfeddi, itt ezt olvasok a Bibliánkban, de inkább úgy kellene fordítani, hogy meggyőzi. Olyan értelemben meg is feddi, hogy ő hozza el a meggyőződést, és az rámutat arra, hogy az ember vétkezett, de inkább ez az elsődleges értelme, hogy meggyőzi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. A Szentlélek az, aki meggyőzi az embert a bűn, az igazság és a Szentlélek az ítélet tekintetében. Micsoda? A vígasztaló? A vígasztaló győzi meg az embert a bűnről? Nem tudom, hogy ki hogy gondolkodik a bűnről való meggyőződésről, a bűn felismerésről. De hogyha nem úgy gondolkozunk róla, hogy az vígasztaló, akkor lehet, hogy nem úgy gondolkozunk, ahogy az ige beszél róla. A vígasztaló hozza el a bűn meggyőződést, a bűn felismerést. Miért? Én így fogalmaznám meg, hogy amikor a Szentlélek fölfedi előttünk az állapotunkat, és az egyik, hogy most ilyen nagyon emberien mondjam, az egyik kezébe elénk tartja a tükröt, és megmutatja a rideg valóságot, hogy milyenek vagyunk, akkor nem csak azt a tükröt mutatja meg, hogy mi milyenek vagyunk, hanem a másik kezében a bűnbocsánatot is. Krisztusnak az igazságát is fölkínálja nekünk, ami adatik arra, hogy elfoglalja a mi bűneink helyét, hogy a mi bűneink helyébe lépjen. Tehát a sorrend az kötött. A Szentlélek, a vigasztaló meggyőz a bűnről, utána meg tud győzni az igazságról is, és az ítéletről is. Miért? Hogyha mi azt látjuk, hogy a mi életünkben, az eddigi életutunkon mi tökéletes egységben voltunk az Istennel, Krisztussal, és a Szentlélek bennünk munkálkodva vezetett bennünket, miközben ott tarkította a mi életünket sok-sok durvaság, és sok minden kellemetlen jellemvonás, akkor amikor a Szentlélek fölkínálja nekünk Krisztus igazságát, és mi úgy látjuk, a mi életünk az eddig is tökéletesen igaz volt, akkor milyen töbletet adna nekünk Krisztus igazsága? Nem tudom, hogy értitek el a gondolatot. Hogyha mi nem vesszük észre, hogy a mi múltunk, az nem volt összhangban Krisztussal, akkor amikor a Szentlélek által Krisztus igaz jelenléte fölkínáltatik nekünk, akkor az milyen pluszt ad nekünk? Hozna egyáltalán valami változást? Na látjátok, ezért feltétel az, hogy az ember előbb meggyőződjön a bűnről, és amikor látja, hogy itt is, meg ott is, meg ott is az életem félresiklott az Isten akaratából, és nem voltam összhangban vele, akkor amikor a Szentlélek fölfedi ezeket, és utána fölkínálja Krisztus igazságát nekünk, akkor az egy olyan öröm és olyan változás, ami egy olyan tartalmat hoz el az emberhez, egy olyan ruhába öltözteti fel, ami kiállja az ítéletnek a próbáját. Bűn, igazság és ítélet. A sorrend az kötött. Látjátok, hogy az Istennél a hitvallás, ilyen értelemben most még csak a bűnvallásról volt szó, a bűnvallás ezért feltétel? Nem azért, mert az Isten ebbe gyönyörködne, hogy miért kínozzuk magunkat. Igen, megalázó megvallani a bűnt. De csak olyan értelemben megalázó, olyan értelemben visz bennünket alázatosságra, hogy ami felfúvalkozott énünk, az visszajöjjön a helyére. Amikor bűnvallásra kerül sor, akkor csak ebben kell megalázkodni, hogy a felfúvalkodott én, az visszamenjen a helyére. Ott, ahol már az Istennel együtt tud munkálkodni. Tehát a Szentlélek, gondolkodjunk erről mindig így. A vigasztaló Szentlélek meggyőz bennünket a bűnről. Minél inkább látjuk Krisztus igazságát, annál bűnösebbnek látjuk magunkat, és fordítva, minél inkább bűnösebbnek látjuk magunkat, annál jobban fogunk örülni Krisztus igazságának. Annál nagyobb a kontraszt. És az az igazság kiállja az ítélet próbáját. Viszont a hitvallás az nem áll meg annál, hogy bűnvallás. Hitvallás, ugyanazt mondani, mint az Isten, az nem csak abban mond ugyanazt, mint az Isten, hogy ez bűn volt, és tényleg bűn volt, hanem elismeri az Isten áldásait is. Elismeri az Isten ígéreteit is. Erre alapoz. Csak ezt, és semmi más nem hajlandó kiejteni a száján. Hadd hozzak erre is egy bibliai példát. Lesz majd a mostani negyedéves tanulmányunkban is Ábrahámnak a példája. Nem is muszáj kikeresni, csak így elmondom, a Mózes első könyve 15. fejezetében. Miután Ábrahám hazaér a Lótot megmentő akcióból, és visszatér, és gondolkodik éjszaka, illetve az Isten szól hozzá álomban, és Ábrahám ezen gondolkodik, hogy mi lesz az ő örökösével. Most belekeveredett egy ilyen háborúba, mi lesz ennek a vége? És ki lesz a bizonyítéka, vagy a bizonysága annak, hogy ő tényleg örökölni fogja ezt az ígéret földjét, Kánaánt, és hogy azért könyörült, hogy az Isten adjon neki valami bizonyságot, hogy, hogy mi lesz az ő magzatjával, kire fog tovább szállni az öröksége. És itt a 15. fejezetben ezt olvassuk, hogy Ábrahámhoz az Isten szól éjszakai látásban, és azt mondja neki, hogy Ábrahám, gyere ki a te sátradból, és tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, hogyha megszámlálhatod. Ilyen lesz a te magod is. És akkor ott olvassuk, hogy hit pedig Ábrahám az Úrnak, és tulajdonítatott neki igazságul. Ez a hit szó a héber szövegben ez az emuna szó gyökhöz tartozik, ami ugyanaz, mint az amen. Amikor azt mondjuk az imádságban, hogy amen, akkor azt mondjuk, ez a szó az azt jelenti, hogy egy ilyen szilárd bizonyosság. Tehát tulajdonképpen ezt jelenti a hit, hogy egy ilyen szilárd bizonyosság ráépíteni az Isten szavára. Tehát tulajdonképpen itt az történik, hogy Isten kihívja Ábrahámot, és azt mondja, nézd meg az ég csillagait. Megszámláltad azokat? Na ennyi lesz a te magod is. Ábrahám pedig azt mondja, hogy amen, Uram. Ez így van. Ez így igaz. És mi, hogy szól utána? Ezt Ábrahámnak ezt a hitét Isten igazságul tulajdonítja neki. Figyeljük meg ezt az egyszerű hitet. Isten mond valamit, Ábrahám azt mondja az ő lelkében, hogy amen, Uram, ez így van. Ez bizonyosan így van, ez nem lehet másképp. Valaki föltette ezt a kérdést, hogy ha az Isten mond valamit, akkor ő hazudik? Ugye mondhatnánk, hogy dehogy is. Az Isten nem lehetetlen, hogy hazudjon. Hogyha mi ugyanazt mondjuk, mint az Isten, akkor hazudunk. Nincsen semmilyen más mencsvárunk nekünk. Én nagyon sokszor érzem úgy, hogy amikor egy ilyen nehéz helyzetben vagyok, vagy hogy a gondolataim kavarognak meg az érzésvilágom, vagy éppen valami olyan konfliktus dúl, hogy állást kellene foglalni, sokszor rám jön ez az érzés, hogy én, illetve ez a meggyőződés, nem is érzés, hogy én nem mondhatok semmi mást azon kívül, mint amit az Isten mond. Semmi másban nem vagyok biztos, csak egyedül abban, amit az Isten mond. És hogyha minden dologban az Isten igéjéhez igazítjuk a mi életünket, megvalljuk az Isten beszédét a mi szánkkal, akkor, és csak is akkor, biztos, hogy nem tévedünk. És Isten ezt a hitet, ezt az egyszerű hitet igazságból tulajdonítja nekünk. Szeretnék még néhány igét idézni, ami arról tanúskodik, hogy a szívünkben megfogadó hit és a szánkkal megfogalmazott hitvallás, tehát a szívnek a gondolata és a szájon kimondott szó az milyen szoros összefüggésben van. Először is a Korintusi 2. levél 4. fejezetéből olvasnék egy igét. Tehát a Korintusi 2. levél 4. fejezetében a 13. vers. Mivel, hogy pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van, hittem és azért szóltam. Hiszünk mi is, és azért szólunk. Hittem, azért szóltam. Hiszünk mi is, azért szólunk. Jézus az evangéliumokban még azt is mondja, hogy a szívnek a teljességéből szól a száj. Tehát valahol a szájnak a kontrollálása az ott múlik, hogy azon múlik, hogy mi van a szívben. Én ezt úgy képzelem el, mint egy ilyen kancsó, aminek van egy ilyen kis szája, amin keresztül ugye tudjuk kijönteni a tartalmát, és amikor egy kancsot egészen színültig töltünk, akkor azon a kis túlfolyó nyíláson túlcsordul. A szívnek teljességéből szól a száj. Attól függően, hogy mivel van tele a szívünk, attól függ, hogy mi lesz a szánknak a megnyilvánulása. Igaz, hogy a Biblia óv attól, hogy olyanok legyünk, mint akik a szívükkel közel, illetve a szájukkal közelednek az Istenhez, a szívük meg távol van tőle. Tehát tud a Biblia ilyenről, hogy az ember csak a szájával akar közelíteni az Istenhez, de a szívét távol tartja. Ilyen feddéseket olvasunk, hogy vannak olyan emberek, akik, olvasjuk ezt Pál apostoltól, hogy vallják, hogy Istent ismerik, de a cselekedeteikkel tagadják. Tehát tud-e ilyenről a Biblia, de ez csak is úgy lehetséges, hogy az ember nincs teljes összhangban az igével. Valamit vall, meg hangoztat, de közben az élete másik része az meg nyilvánvalóan ellentétes. Az Isten mentsen meg bennünket ettől, de mégis ezt látjuk, hogy van egy ilyen kapcsolat a szív és a száj között. Amivel tele van, az meg fog nyilvánulni. Hadd olvassak még egy igét a Római Levél 10. fejezetéből, ahol ugyanezt a tanulságot látjuk. Római Levél 10. fejezete, és itt a 8., 9., 10. verset olvasom. De mit mond? Mármint a hitnek beszéde. Közel hozzád a beszéd a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Figyeljük meg, hogy az első két esetben első a száj, és utána a szív. A 8. versben olvastuk, hogy közel van hozzád a beszéd a szádban és a szívedben. 9. vers, ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatsz. A 10. versben meg megfordul a sorrend, mert szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Az angol nyelvben a megtanulni valamit fejből, vagy kívülről, azt úgy mondja az angol nyelv, hogy megtanulni valamit szívből. A héber nyelv meg úgy mondja, hogy megtanulni valamit szájból. Mindegyik egy valamelyik gondolatát fejezi ki, tehát amit hiszünk a szívünkben, azt nem tudjuk teljesen elrejteni, azt, hogy mi jön ki a szánkon. A hallgatás is sokszor a legékesebb szólás. Jézus a kihallgatásánál, amikor nem válaszolt bizonyos vádakra, az volt a legnagyobb feddés. De az is igaz, hogy amit a szánkkal kiejtünk, az visszahat ránk. Amit a szánkkal kimondunk, az visszahat a szívünkre, hogy mit hiszünk. Tehát ez egy ilyen oda-vissza folyamat. Például a szorzótáblát, ugye gyermekkorunkban mindannyian, szerintem a legtöbben úgy tanultuk, hogy elmondtuk rengetegszer, egyszer egy az egy, kétszer egy az kettő, háromszor egy az három. Annyiszor elmondtuk, hogy annyira belénk vésődött, hogy álmunkból felébresztve is tudjuk, hogy az úgy van. Na most én nem akarom az üdvösségnek a hatalmas igazságait az orzótáblához viszonyítani, ne értsetek félre, de mégis van egy ilyen kapcsolat, hogy amit a szánkkal kiejtünk, amit megvallunk, az visszahat ránk. Hadd olvassak egy rövid idézetet a Nagy Orvos lábnyomán című könyvből. Nem tudom, hogy ki az, aki ismeri. Ezt a tanulságot fogalmazza meg a következőképpen. Lényünk törvénye, tehát így működünk. Így működik a lelkünk, ez a törvényszerűségünk. Lényünk törvénye az, hogy gondolataink és érzéseink elmélyülnek, és nagyobb súlyt kapnak, ha kifejezzük őket. Elmélyülnek, és nagyobb súlyt kapnak, ha kifejezzük őket. Míg a szavak gondolatokat fejeznek ki, tehát egyetlen ember se ejtett ki olyan szót, ami mögött ne állna valamilyen gondolat. Minden szó mögött ott áll egy gondolat, valamilyen. Míg a szavak gondolatokat fejeznek ki, a gondolatokat szavak követik. És utána így folytatja meg ezt a lelki tanulságot. Ha többet beszélnénk hitünkről, ha jobban örvendeznénk a nyilvánvalóan minket érintő áldásoknak, Isten nagy kegyelmének és szeretetének, akkor mélyebben hinnénk és boldogabbak lennénk. Emberi nyelv képtelen kifejezni, véges elme nem tudja felfogni, hogy milyen áldások származnak Isten jóságának és szeretetének értékeléséből. Már itt a földön is soha ki nem apadó forráshoz hasonlíthatna örömünk, mert az a folyam táplálja, amely Isten trónjától árad. Akkor hát neveljük szívünket és nyelvünket Isten páratlan szeretetének dicsőítésére. Szoktassuk lelkünket bizakodásra, és maradjunk mindig a Golgota keresztjéről sugárzó fényben. Tehát engem ez arra sarkal, ez a tanulság, hogy nagyon őrködjek afelett, hogy mit engedek ki szaladni a számon. Hogy ne adjak helyt a kételyeknek. Ne mondjam ki ezeket a kételyeket, hanem sokkal inkább egy helyzetben keressem a világos isteni útmutatást, és azt mondjam ki. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez olyan könnyű. Ó, hát kimondani, az bárki ki tudja, nem olyan könnyű. Figyeljük meg, hogy például néhány héttel ezelőtt egy nagyon-nagyon sűrű, forgatagos hét után mentem elég messzire pénteken, hogy szombaton majd szolgálni fogok, és hát alig tudtam összekészülődni, rengeteg zsibongott a fejem mindentől, és ahogy már beszálltam az autóba, elkezdtem az utamat, jó messzire, vagy 4 órás út volt, és hát akkor eszembe jutott ez az ige a Filippi beliekhez írt levélben, hogy semmi felől ne aggódjatok. És elkezdtem ezt mondani, ezt az igét, de ezt úgy személyesen lefordítva, mint egy ilyen hitvallásként. Az Isten igéjét, bármelyik igét elmondhatjuk személyes hitvallásként, és valahogy így fogalmaztam meg, hogy semmi felől nem fogok aggódni, hanem minden alkalommal hálaadással fogom Isten elé tárni az én könyörgéseimet, és az Isten békessége, ami minden értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni az én elmémet és az én szívemet a Krisztus Jézusban. És ezen felül, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak jóságosak, amik csak becsületesek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről fogok gondolkodni. Sokszor nem olyan könnyű ám ezt megtenni, de az ember egy óriási önfegyelmet is tanul, hogy nem engedi a gondolatait akármilyen vágányon futni, hanem fogjul ejtek minden gondolatot, hitvallás. Azt fogom kiejteni, amit az Isten mondott, az biztos, hogy igaz. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a gondolatot, hogy egységre jutni, egyetértésre jutni az Istennel, így használni fegyverként az Isten igéjét, mint ahogy Jézus is tette a megkísértéskor, alkalmazzuk egyre inkább, és így kapcsoljunk minden élethelyzetben igéhez és igét a mi hitünkhöz, hogy így az Isten tényleg meg tudjon bennünket érezni, és tapasztaljuk ennek a megtartó erejét. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Amen.